Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Az eddig ismert legkorábbi leprás megbetegedés csontani tüneteit mutatták ki kutatók a mai Abony közelében a rézkorban élt emberek maradványain. Az előkerült 5700 éves emberi maradványokat egy antropológusokból és régészekből álló kutatócsoport elemezte a Magyar Tudományos Akadémia, az ELTE, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Szegedi Tudományegyetem munkatársainak együttműködésében. Az archeogenetikai vizsgálatokat a University College London egyik kutatója végezte el. Jelenlegi tudásunk alapján ez lehet a világ legkorábbi kimutatott leprás megbetegedése, amely 1000 évvel régebbi az eddigi legidősebb Anatóliában fellelt esetnél. Hivatalosan is bebizonyosodott, hogy mégsem halt ki a Lord Howe szigeti bocsáska. A 15 cm-esre is megnövő, szárny nélküli sáska faj pusztulását az okozta az ausztráliai szigeten, hogy 1918-ban egy hajótörés után a környéket ellepték a patkányok. A rákcsálók a sáskák mellett 5 madárfajt és 15 másik rovarfajt is kiirtottak. Egy közeli atollon nemrég megtalálták a bocsáskák élő példányait, és genetikai vizsgálatokkal bebizonyították, hogy valóban a kihaltnak vélt állatfaj egyeteiről van szó. Német tudósok megállapították, hogy az időskori tánc körülbelül 30%-kal csökkenti a demencia kialakulásának esélyét. A magdeburgi kutatás azt is kimutatta, hogy a tánc ebből a szempontból hatékonyabb a fitnessnél és más sportoknál. A megfigyeléseket összesen 60, 65 és 85 év közötti emberrel végezték el. Két csoportra osztották őket, és megállapították, hogy a sport és a fitness a kisagyat, az automatizált mozgásokért felelős területet, a tánc pedig a nagyagyat, és azt a részt stimulálta, amely a két agyféltekét köti össze. Az összes résztvevőnek javult az egyensúlya, ami sokat segít az esések kivédésében, és megőrizni az idős emberek mobilitását. A táncolásnál ez a hatás erőteljesebb volt. A kutatók azt is megállapították, hogy a tánc hatékonyabb a demencia megelőzésében, mint az olyan egyhangú sportok, mint a futás, az úszás vagy a kerékpározás.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A fiatalos lendület és a hagyományok kapcsolódnak össze a Magyar Tudományos Akadémia megújult arculatában. Az MTA új logót kapott, és megújult a weboldala is. Fehér Anna Magda beszélt Simon Tamással, az MTA kommunikációs főosztályának vezetőjével.
A Magyar Tudományos Akadémia nem egyenlő a budapesti Széchenyi téren álló impozáns épülettel, vagy annak ünnepélyes hangulatú előadó termeivel, vagy nem egyenlő, mint egy 360 fős, nagyon tekintélyes akadémikusi testülettel. Ha úgy tetszik, ez csak a jéghegy csúcsa, és bár valóban ez a legismertebb része az akadémiának, ugye emellett még létezik egy hatalmas kutatóintézet hálózata. Ebben a hálózatban kb. 3000 kutató dolgozik. Kutatók közelfele 40 év alatti, és több mint egy harmaduk nő. Az akadémiának ez a fiatal, dinamikus része, amelynek hát nemzetközi szintű tudományos eredményei azok naponta születnek, és a magyar tudományosságban alapvető szerepet töltenek be, ugye az egyetemekkel együttműködve. Na most az új arculat tervezésekor úgy gondoltuk, hogy érdemes a hagyományok mellett kiemelnünk ezt a kutatói nyitottságot, ezt a folyton megújuló és bővülő tudást, és ezt próbáltuk tükrözni az alapvető arculati elemek közül, ugye a színskálaváltással, illetve modernebb betűtípusokkal. A legnehezebb rész egy arculat megújításnál mindig a logó. Itt viszont már figyelembe vettük a hagyományokat is. Erős szimbólum az akadémiának az a festmény, 1833-ban készült el Széchenyi István, az akadémia alapítójának a megrendelésére, és ezt a festményt tartják az akadémia arcának, allegóriájának. Az is a cím, hogy a Magyar Tudományos Akadémia allegóriája. Ezt egy bécsi festő, Johann Nepomuk Ender készítette.
Egy ifjú görög istennőt ábrázoló festményről van szó, és a képen feltűnik egy sasmadár is, azonban ez egy hatalmas festmény, hogyan lehet ebből egy aprócska, lényegre törő logót készíteni?
Valóban nagyon szép festmény, egy fiatal nő alak, ami az egyik kezében egy kehet, a másikban meg egy pajzsot tart, és a kehelyből egy madarat itat. Hát ennek a mitológiai értelmezés az, hogy ez Hébé, az ifjúság istennője a sassal, viszont van egy olyan jelentés rétege is, és számunkra itt most ez a fontos, hogy a 19. század elejé viszonyokra utalva, ugye a magyar nemzetet jelképező sasnak ajánlja fel a tudás italát, a tudás csészéjét. Ezen a vonalon indultunk el, de elég korán szembesültünk azzal, hogy 3 méteres festményt nem tudunk olyan méretkorlátokkal alkalmazni, ami ugye kisméretben is, például egy levélpapíron, névegykártyán is jó jól mutat. És akkor itt találtuk meg az akadémia könyvtárában azokat a szintén még Széchenyi korából származó tárgyakat, amelyek ugyanezt a történetet, ugyanezt a nőalakot elforgatva profilból kicsit markánsabban ábrázolták. Ez egy hegyi kristály pecsétnyomó, illetve egy ezüstérem. Ezek a tárgyak voltak a logónak az előképei.
Az akadémia jelszava is nagyon fiatalos és pozitív. Borúra derű. Mi a története ennek a jelszónak?
Az akadémia 1831-ben határozotta az első oklevél pecsét címer formájáról, és ekkor fogadták el Széchenyi javaslatát a jelszóról is, ami ez a borúra derű. Ez a reformkor törekvéseit, modernizációs programját és lendületét próbálja többen összefoglalni.
A gravitációs hullámok kutatásában hosszú évtizedeken keresztül, gyakorlatilag azóta, hogy Einstein megjósolta a létezésüket, nem sok érdekes dolog történt. Azóta viszont, hogy két kontinensen két hiperérzékeny detektor is figyeli ezeket a jelenségeket, felgyorsultak az események. Először fekete lyukak összeütközésekor keletkező gravitációs hullámokat észleltek, most pedig bejelentették, hogy neutroncsillagok összeolvadása után is meg tudták figyelni a fodrozódásokat a téridő szövetében. Vasút Mátyással, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Virgó tag csoportjának csoportvezetőjével beszélgettem.
Egy valóban érdekes esemény észleltek, ami, mint kiderült, a későbbi vizsgálatok kiderítették, kettő neutroncsillag összeolvadása volt. Tehát nem fekete lyukakról van szó, hanem a jóval kisebb tömegű neutroncsillagok összeolvadása történt. Ennek a regisztrálása történt, vagy megfigyelése történt. Először ezt a jelet egy gamma forrásokat észlelő műhold, Fermi műhold észlelte, és néhány percet azután az amerikai gravitációs hullám observatóriumok is jeleztek, tehát az online kiértékelő algoritmusok néhány percet után jeleztek, hogy gravitációs hullám is volt. Egy nagyon intenzív adatkiértékelési kampány kezdődött, és tényleg néhány napon belül kiderítették, hogy ez a két neutroncsillag összeolvadása volt. Maga az esemény bekövetkezése után, mivel a Fermi kiküldött egy jelet, egy észlelési jelet a megfigyelő csillagász közösségnek, ezt több megfigyelő állomás is elkezdte észlelni, tehát abban a közel egy fél napos periódusban nagyon sok anyag gyűlt össze erről a forrásról. Ezek egyike a gravitációs hullám jel, amit végül mindhárom detektor észlelt.
Mik ezek a bizonyos neutroncsillagok, amik összeütköztek?
A neutroncsillagok a csillagfejlődés végállapotai, miután elfogy egy csillag középpontjában a nukleáris üzemanyag, tehát a hidrogén, hélium égés, az nincs több tartalék, akkor szupernóva keletkezik belőle, és egy robbanással egy nehezebb elemek, nehezebb csillag keletkezik. A tömegétől függően, hogyha ez nagyon nagy tömegű, akkor fekete lyukak jönnek létre, ha köztes tömegű, akkor neutroncsillagok. Ezeknek az anyaga főként neutronokból, elektronokból áll, és ez egy nagyon sűrű anyag. Úgy kell elképzelni ezeket a neutroncsillagokat, hogy a sűrűsége nagyon nagy, hogyha egy kis kanálnyit tudnánk venni egy ilyen neutroncsillagból, akkor az közel a Monteverest súlyát nyomná. Tehát nagyon sűrű és nagyon kis kiterjedésű objektumok, durván 10 km átmérővel vannak ezek a közel 1-1,5 naptömegű objektumok.
Mondhatjuk azt, hogy a gravitációs hullámokkal messzebbre látunk el, mint mondjuk a távcsövekkel?
Most még szerintem nem olyan érzékenyek ezek a detektorok, tehát vannak jóval nagyobb távolságban is optikai észlelések, tehát most még ez nem. Ennél a neutroncsillag észlelésnél ez viszonylag közel volt maga ez az észlelés, mert a kis tömeg miatt a hullámoknak az intenzitása az kisebb, mint a fekete lyukaké, tehát közel tized annyi távolságra volt ez a neutroncsillag összeolvadás, mint amit durván eddig észleltek az eddigi detektorok. De az optikai teleszkópokkal még 1-2 milliárd fényévnél is távolabb tudnak ellátni.
Mi kellene ahhoz, hogy ezek a műszerek még érzékenyebbek legyenek? Ugye már most is 3 kilométeres műszerekről beszélünk, tehát ilyen 9 négyzetkilométernyi területet foglal el csak maga a műszer. Még nagyobbat kellene építeni, vagy még erősebbet, még finomabbat?
Igen, ez érdekes kérdés, és nagyon sok fejlesztés folyik ebbe az irányba. 2010-11-ben le is álltak az első generációs detektorok, hogy az érzékenységüket egy nagyságrenddel fejlesszék. Igazából ott a karhosszat nem növelték meg, bár a karhossz növelésével is jelentős érzékenység növelés érhető el, de 2010-11 után csak a belsejét cserélték, úgymond a detektoroknak, tehát a karhossza nem változott. Tényleg nagyobb tükrök kellenek, erősebb lézerek, jobb szeizmikus izoláció, tehát hogy az egész lefedett frekvencia tartományon érzékenyebb legyen maga a detektor. 4-5 éves fejlesztéssel ezt el is érték, ennek a következménye, hogy a LIGO 2015-ben a bekapcsolása után rögtön mért is egy gravitációs hullámot, ez volt egy 2016-os bejelentés. Vannak természetesen további tervek, hogy ezt hogyan lehetne tovább növelni ezt az érzékenységet. Egyik lehetőség, hogy a és föld alatti detektorokat terveznek hosszabb, mondjuk 10 kilométeres karokkal.
Ön szerint milyen jelenségeket lehetne még érzékelni a gravitációs hullámokkal, illetve ezekkel a műszerekkel?
Az érzékenység növelésével egyrészt a jelenlegi kettős rendszerek paramétereit lehet sokkal pontosabban meghatározni, tehát hogyha érzékenyebbek a műszerek, jobban lehet ezt az adatértékelést végezni, de több új jelenség is van, például az egyik ilyen a minket körülvevő sztohasztikus gravitációs hullám háttér, a kozmikus háttérszugárzáshoz hasonlóan ezek a rendezetlen, az univerzum korai állapotából érkező gravitációs hullámok azok, amik még egy fontos megfigyelendő jelenség, és a neutroncsillagok további vizsgálatával az anyag nagy energiás tulajdonságára kaphatunk további magyarázatokat. Ez nagyon érdekes terület, tehát a neutroncsillagok észlelésével egyrészt a gravitációs hullámokkal, másrészt elektromágneses hullámokkal is megfigyelte ezt a jelenséget, tehát egyszerre két független egymást kiegészítő mérést végeztek, ezzel ez a több csatornás csillagászat született meg, és a gravitációs hullámok lehetőséget adnak arra, hogy a nagy részecske ütköztetőköz hasonlóan, ahol atommagok, ionok összeütközését vizsgálják, nagy energiás viselkedését vizsgálják, most ezt asztrofizikai méretekben nagy óriási tömegű neutroncsillagokkal tudjuk ugyanezt az ütközéseket megvizsgálni. Az anyagi tulajdonságok a ilyen neutroncsillag összeütközésnél az összeolvadásnak az utolsó fázisában válnak jelentőssé. Kezdetben csak a tömeg és a testeknek a forgása az, ami befolyásolja a hullámformát, de amikor közel kerülnek egymáshoz, akkor az egyik erős gravitációs terében a másik csillag eltorzul, és ez a torzulás ez befolyásolja a hullámformát, és ebből lehet következtetni a neutroncsillagok állapot egyenletére, ami egy nagyon fontos kutatott terület.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforádió.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.